Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Az, amit 2011-ben az arab tavasz ürügyén a szíriai ellenzék nem tudott megoldani, most így karácsony fele két hét alatt összejött, de hát biztosan ennek a történetnek, amely válság vagy válságból való kilábalás címmel is ellátható, van egy pár elágazása és háttérinfoja, amelyet itt most a tetőteraszon tisztázunk Keresztes Imrével, a heti világgazdaság szerkesztőjével. A Közel-Kelet és általában a térség beható ismerőjével köszönöm, Imre, hogy itt vagy velünk.
Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat.
Végül is tényleg meglepetés volt, hogy rekordidő alatt sikerült egy 40 éves, vagy akár 50 éves rezsimet elseperni. Láttad-e az előjeleket valamilyen szinten, hát hogy mondjam, figyelmeztető jelzéseket, hogy itt történni fog valami egy akkora országban, amely kétszer akkora, mint Magyarország lakosságát, illetően pedig Romániával vetekszik?
Úgy tűnt, hogy teljes patthelyzet jött létre Szíriában. Bashar Assad szír elnök, megbuktatott szír elnök kényelmesen hátradőlt, és gyakorlatilag mindenki elkönyvelte, hogy ezt a polgárháborút külső segítséggel, ugye iráni, orosz és a libanoni Hezbollah segítségével megnyerte. És ezt a tényt még az arab ellenfelei, ellenségei is elfogadták, amit jól jelzett, hogy az elmúlt években azok az országok, amelyek a 2011-es tüntetések vérbefolytása miatt megszakították vele a diplomáciai kapcsolatokat, azok sorra normalizálták újra a viszonyt. Sőt, tavaly vissza is hívták az Arab Ligába, meghívták Bashar el-Assadot, és ott ült a többi arab vezető között. Tehát gyakorlatilag, ha úgy tetszik, akkor mintha újra ő lenne az a szíriai vezető. Annak ellenére, hogy ez az ország egyébként már akkor is és most is megosztott, hiszen az a lázadók, akik elfoglalták most és ellenőrzik azokat a területeket, amelyek ugye két héttel ezelőtt még a kormány ellenőrzése alatt állt, az nem teljes Szíria, ugye a kurdok egy jelentős részt ellenőrzik a területeket északon és keleten. Hát mindenképpen meglepetés volt, és meglepődtek, és ennek hangot is adtak egyébként térségbeli fővárosban. Még olyan vélemények is elhangzottak, hogy a térség kémszervezete is sem nagyon készültek egy ilyen váratlan forgatókönyvre.
Többféle reakció érkezett, konkrét, úgymond fegyveres reakció is, tehát északon a törökök ezt kihasználva, ezt a helyzetet még jobban nyomulnak, ugye van egy török-szír határ, amely hát vitatott volt, még a hovatartozása is egy-két szíriai tartománynak, de ez a ugye a régebbi múlt századi történet. Itt a kurd-török ellentétről van szó, tehát a Szíria északi, északkeleti zónájában kurdok által ellenőrzött övezet alakult ki, és ezt akarják, vagy próbálják több ízben is az Ankara erői hát visszaszorítani. A Golán fennsík részéről pedig hát Izrael nyomult, úgy néz ki, hogy ideiglenes és gyors beavatkozás következtében hát néhány stratégiai pozíciót megszereztek. Várható-e még másfajta behatolás, azon kívül, hogy az amerikaiak is hát katonailag érdeklődnek a helyzet alakulása iránt, az oroszok pedig pakolnak, hiszen van két stratégiai fontosságú kikötőjük, de a műhold felvételek arra engednek következtetni, hogy ott egy rendezett és a jelenleg hatalomba került lázadókkal leegyeztetett kivonulási terv zajlik.
Hát ugye Törökország, amely a lázadók mögött áll, valóban a nyertese ennek a fordulatnak, hiszen egyrészt Erdogan elnök mindig is támogatta az iszlámistákat, akik most ugye ennek a felkelésnek az élén állnak. De vannak olyan szír lázadó csoportok, amelyek kimondottan Törökország támogatását élvezik jobban, mint az a szervezet, amely az élére állt most ennek a felkelésnek. Sőt, török csapatok is már korábban állásokat foglaltak el a határ mentén, pont a kurdok miatt, és úgy tűnik, hogy miközben az a szervezet, ez az Al-Hayat al-Sham, amely megindult Aleppo, majd utána Irán, a Dingli irányban, Hama Homs és Damaszkusz felé. Ezzel párhuzamosan egy másik lázadó csoport pedig kelet-észak-kelet felé nyomul, és szorítja vissza a kurdokat, a szíriai kurdokat. Törökország számára a szíriai kurdok veszélyt jelentenek, azt állítva, hogy gyakorlatilag a törökországi szeparatista kurd munkapárttal szövetkeznek, és Törökországnak semmiképpen nem érdeke az, hogy létrejöjjön egy kurd entitás, egy autonómia Szíriában. Úgyhogy várható, hogy ez a törökök által támogatott, vagy maga a török hadsereg által indított nyomulás, ez folytatódik. Most a déli részen Izrael elfoglalta a megszállt Golán-fennsík és a Szíria között lévő pufferövezetet, és hát itt ellentmondásos hírek jönnek. Ugye egyrészt hírforrások szerint az izraeli hadsereg beljebb nyomult, és Damaszkusz felé, sőt a damaszkuszi repülőtér felé indult el. Ezt az izraeliek cáfolják, de az minden esetre tény, és ezt maguk az izraeliek is elismerték, hogy a legyőzött szír hadsereg több fegyverzetét megsemmisítették, és Szíria felé több ponton légitámadásokat hajtottak végre azzal a felkiáltással, hogy ezek az eszközök ne juthassanak olyan kezekbe, amely sérteni az izraeli értekeket. Izrael szempontjából egy kettős dolog van. Az egyik nyilvánvalóan győzelem Izrael számára is Assad bukása, hiszen az Irán által létrehozott ellenállás tengelyének egyik fontos eleme. Másrészt Szíria területi kapocs Irán és a libanoni Hezbollah között, amelyen át az utánpótlást ugye folyamatosan kapta. Ugyanakkor viszont Izraelnek nem érdeke az, hogy egy iszlámista állam jöjjön létre Szíriában, különösen nem egy olyan állam, amely mögött mondjuk Törökország áll, hogy Erdogan rendkívül ellenséges Izraellel szemben, és a palesztin kérdés, a palesztin ügy egyik nagy-nagy szószólója. Ugye korábban egyébként Törökország és Izrael közös stratégiai partnerség volt, de Erdogannal ez megváltozott. Most még van egy nagy kérdés. Ugye Hezbollah kijelentette, hogy ő most nem nyomul be Szíriába. Két hetesen tette ezt, amikor még esetleg megmenthette volna Assad hatalmát. Ugye a Hezbollah el van foglalva saját magával, az Izraellel folytatott több mint egy éve tartó háború során meggyengült a szervezet. Katonai infrastruktúráját jelentős csapások mérték, Izrael lefejezte gyakorlatilag a Hezbollahot. Hát most arra koncentrál, hogy valahogy túlélje ezt a válságot és fölépítse magát újra. Na most Irán, én azt gondolom, hogy pragmatikusan áll ehhez a új változáshoz. Nem gondolnám, hogy katonailag próbálkozna. Egyrészt nem is szokott, leginkább ugye a saját csatorsain keresztül próbál érvényt szerezni az érdekeinek a térségbe. És hát Irán is el van foglalva saját magával, a hátországa úgymond gyenge, a teokratikus rendszer a saját, hogy úgy mondjam, hitelességéért küzd, jelentőset vesztett a támogatásából odahaza. Tehát én azt gondolom, hogy Irán pragmatikusan megpróbál majd az új szír kormányzattal kapcsolatot kiépíteni. És hát az amerikai érdekek is nyilvánvalóan megnyilvánulnak majd valamikor. Egyelőre ugye a jelenlegi és januárban leköszönő kormányzat egy békés átmenetre szólít fel. Donald Trump pedig megválasztott elnök üzenetében azt jelezte, hogy Amerikának nem sok köze van Szíriához, tehát igazából amit egyelőre előre vetíthetünk az, hogy az amerikaiak nyilvánvalóan nem fognak beavatkozni. Egyébként van délen a Jordán határhoz közel egy bázisuk, és azt azért tartják fent, hogy az iszlám állam még meglévő sejtjeit széken tudják tartani. Az elmúlt másfél-két hétben, amíg ez a lázadás folyt, amerikai erők folyamatosan támadták egyébként az iszlám állam állásait, pont azért, hogy ne tudják ezt a politikai vákumot kihasználni. Ne történhessen meg az, mint egy évtizeddel ezelőtt, ugye még emlékszünk rá, hogy az iszlám állam kikiáltott egy kalifátust Irak és Szíria jelentős részén. És ami pedig még Oroszországra visszatérve, ugye hírek szerint megpróbáltak az oroszok kapcsolatot létesíteni az iszlámistákkal, nyilvánvalóan azzal a célra, hogy legalább a támaszpontjaikat megtarthassák. Ez egy nagy kérdőjel egyébként, hogy valóban pakolnak-e, vagy valamilyen modus vivendit sikerül-e kialakítani és megtartaniuk a bázisaikat. Ugye a Assad veresége mindenképpen nagyon komoly csapás az orosz államnak és Vladimir Putin orosz elnöknek is, hogy egy fontos közel-keleti hídfőállást veszítettek el, amely egyébként nem csak a térségben, hanem mondjuk Afrika felé is nagyon fontos ugródeszka, és hát a földközi tengerről nem is beszélve. Úgyhogy ha valóban távoznak az oroszok katonailag, megszüntetik a végi és a tengerészeti hadi támaszpontjaikat, az még egy újabb fordulata lenne orosz szempontból ennek a változásnak.
Na most, hogyha ez a távozás ez valós, akkor nem lehet belekalkulálni azt is, hogy ugyan presztízsveszteség, meg tényleg ugye, ahogy vázoltad, ez a földközi tengeri két bázisuk, az nagyon értékes, de hogy akkor ezt a technikát, meg tudást, hiszen ezek azért harcedzett csapatok, ezeket könnyűszerrel át tudják irányítani az ukrán frontra.
Hát én azt gondolom, hogy erőben ezek nem akkorák, bár egyébként jelentős csapatokat vontak ki Szíriából már korábban is az oroszok, pont az ukrán háború miatt. Nem hiszem, hogy ez döntő lenne, vagy nem ez lesz a döntő, én azt gondolom az ukrán háborúban. És hát az orosz érdek az diktálná, hogy ezeket megtartsák. Úgyhogy hát én szerintem inkább az orosz cél, hogy ezeket valamilyen módon meg tudják ott őrizni. Egyébként az előző rendszerrel több évre szóló szerződést kötöttek a tartuszi haditengerészeti támaszpont használatára. Tehát azt gondolom, hogy ez még nyitott kérdés, és inkább az oroszok azon vannak, hogy ezeket megtartsák.
Azért érdekes tartusz, mert a támaszpont is közvetlen környékén, tehát tulajdonképpen így, ahogy megnézzük a térképet, vagy magunk elé képzeljük, Szíria nyugati tengerre néző szelete, az valójában az alavita közösségnek a lakóhelye, és innen került ki az Assad rezsimnek tulajdonképpen az elitje, maga Hafez is, aki megalapította ezt a dinasztikus történetet, meg ugye a fia is, aki követte, és aki most Moszkvában, vagy legalábbis Oroszországban lelt menedékre. Ez egy 7%-os kisebbséget képez, 79% a szunita arány. Várható-e, hogy most, hát ha nem is leszámolósdi, de azért a feszültségek felszínre törnek, mert létezett a szíriai társadalomban egyfajta permanens elégedetlenség, hogy itt egy minoritás leuralta az országot, basáskodik, időnként kemény kézzel irányít, és hát láttuk a legnagyobb börtönről készült felvételeket, azért tényleg nem kesztyűs kézzel bánt bármelyik fajta ellenzékével.
És átmen az egyik kérdése, hogy a szunita többség most mennyire tud egy sokrétű átmeneti kormányt létrehozni. Ugye az amerikaiak például az egyik követelésük, vagy az egyik tanácsuk pont az volt, hogy minden kisebbséget, vallási etnikai kisebbséget képviselő átmeneti kormányt hozzanak létre.
Ahol akkor örmények, asszírok, kurdok, keresztények, cserkeszek is valamilyen módon ott lennének.
Igen. De hát ugye a három nagy entitás, ahogy említettette is, ugye a szunniták van többségben, az alaviták és a kurdok, tehát őket mindenképpen bele kellene venni egy ilyen átmeneti kormányba, és igen, és vannak még nagyon sokféle vallási és etnikai drúzok kisebbséget. Na most az iszlamista felkelők hírek szerint egy delegációt küldtek erre a tengerparti alavita területre, és ott úgymond a vének tanácsa, a bölcsek, tehát egy ilyen iszlám jellegű entitás vezetés végül is a támogatásáról biztosította az új kormányzatot, majd a felálló új kormányzatot. Tehát úgy tűnik, hogy a felek megpróbálnak békésen tovább lépni. Na most ez egy óriási kérdője, hiszen valóban ugye 1971-ben puccsa jutott hatalomra a jelenlegi Assadnak az apja, hát ez Assad. És az elmúlt több mint 50 évben rendkívül kemény kézzel, brutálisan igyekeztek a hatalmat megtartani.
Imre, csak egy kérdést vetek közben, ez a puccsal, több helyet ilyen olvastam, hogy így szerezte meg a hatalmat, de mi volt ez tulajdonképpen? Kit kellett megpuccsolni ahhoz, hogy ők helyzetbe kerüljenek? Erre nem térnek ki a beszámolók vagy a kronológia.
De 71 előtti két évtizedben folyamatosan voltak puccskísérletek, és hát gyakorlatilag ennek vetett véget Hafez Assad, és hát korábban a szunita többség az alavitákra támadt, és az alavita kisebbséget nyomta el, és ennek vetett véget gyakorlatilag az akkori puccskísérlet, vagy az a Hafez Assad akkori erőszakos hatalom átvétele. Tehát megfordult ugye a kocka, a szunita többség került az elnyomott helyzetbe, és az alavita kisebbség pedig kiépített gyakorlatilag egy biztosnak tűrő, és hát ugye jó fél évszázadig valóban létező rendszert, amelyhez egyébként bizonyos szubjita rétegek is csatlakoztak, tehát azért ez nem volt egy olyan rezsim, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy csak az alaviták és aztán a szunniták pedig mind az elnyomott helyzetben lettek volna, de bármilyen irányból is érkezett a rendszerrel szemben ellenzékiség vagy csak egy kihívás, azt csirájába folytotta el a rezsim. Nagyon kegyetlen, brutális híre van ezeknek az elnyomó rendszereknek, és most, hogy megnyíltak a börtönök, most derül ki igazán, hogy ezeknek a börtönöknek milyen titkos cellái, föld alatti labirintusaik vannak. Akik még éltek, ugye azok kijöttek a börtönökből, de nagyon sokan keresik még a szeretteiket, akik eltűntek, vagy esetleg egy föld mélyén eldugott cellákban raboskodnak. Ezek valóban, ezek a képek és ezek a történések, ugye, feltépik a régi sebeket, és hát a nagy kérdés az, hogy nem indul-e egy bosszú hadjárat a felelősök ellen, és hát ugye az is egy nagy kérdés, hogy tud majd Szíria szembenézni a saját múltjával, hogy tud ez az ország elszámoltatni, hogy tudja magát elszámoltatni a történelemmel. Ezen is múlik az, hogy mennyire marad békés, mennyire lesz békés az átmenet.
És hogy mennyire bölcs az új vezető, aki Abu Mohamed al-Julani. Őről annyit lehet tudni, hogy börtön járt, tehát a hitéért úgymond megszenvedett, és hogy tulajdonképpen tényleg a szélsőséges iszlamista elvektől azért nincs túl távol, de ezzel is mindig csinyán kell bánnia, hogy pixisbe kerülnek, hatalomba kerülnek, azért nem csak a diskurzusukat árnyalják és fogják vissza, hanem időnként a ténykedésük is arról szól, hogy a hatalom megtartása érdekében ezeket a nagyon meredek elképzeléseket vagy célkitűzéseket visszanyesik.
Igen, nagyon érdekes al-Julaninak a története, ő valóban egy dzsihádista vezér volt, először az iszlám állam kötelékében. Az az al-Bagdadi, aki ugye azt a kalifátust annak idején kikiáltotta, és gyakorlatilag létrehozott Irakban és Szíriában egy dzsihádista, szintén kegyetlen, már maffia államot. Ő küldte al-Julanit Szíriába, aki gyakorlatilag az iszlám állam szíriai emírje volt. Aztán eltávolodott tőle, és utána az Al-Qaida kötelékébe került, akkor hozta létre azt a Nusra frontot Szíriában, amelyet a mai szervezetének az elődjének tekintenek. Viszont 2016 környékén al-Julani egy színeváltozáson ment át, számtalan ponton szakított a dzsihádista ideológiával, és ma például azt hirdeti, hogy a kisebbségeknek nem kell félniük Szíriában, és utalt is a keresztényekre, a drúzokra. Azt is állította, hogy az általa ellenőrzött területen, ugye ezt még akkor mondta, amikor az ő szervezete az észak-nyugati Idlib tartományt irányította, hogy az általa ellenőrzött területekről nem indíthatnak és nem szervezhetnek támadást a nyugat ellen. Tehát egy sor olyan dolgot próbált tisztázni, ami a nyugatnak létfontosságú lehet, hogyha al-Julanival és a szervezetével az új szíriai hatalommal együtt akar működni. Mindazonáltal egyébként a szervezetet az USA, sőt Törökország is egyébként, meg az EU terroristának bélyegezte, és al-Julani fejére van egy 10 millió dolláros amerikai vérdíj. Tehát egyelőre ezek még léteznek, és hát nagy kérdés az, hogy al-Julaninak ez a változása mennyire őszinte egyfelől. Másfelől pedig a őszinte is, hogy vajon Szíriában mennyire erősek a valóban szalafista, dzsihádista erők. Ugye al-Julani vezette a szervezetnek is van egy kemény szárnya, amely állítólag nem igazán nézte jó szemmel ezt a ideológiai puhulását a vezérnek. Tehát majd meglátjuk, minden esetre ő úgy tűnik, hogy inkább majd így a háttérből fog irányítani, mert a tegnapi hírek szerint azt a Mohamed Bashir nevezte ki az ideiglenes kormány élére márciusig, aki az Idlibben lévő kormányzatokat vezette eddig.
Tehát valamiféle tapasztalattal, adminisztratív előélettel rendelkező szereplő. Na most, ha megnézzük ugye a stratégiai helyzetét az országnak magának, akkor lényegében fel fog értékelődni, vagy helyre zökken, úgymond Szíria, mint tényező, mint zónabeli szereplő, azzal, hogy van ez a, hát most még nem tudjuk micsoda, egyfajta félpálfordulás, de hogy akkor mindenki elkezdi majd keresni a kapcsolatot, a modus vivendit az új hatalommal. Lesz-e egy olyan periódus, vagy látod-e annak valószínűségét, hogy egy adott pillanatban sokkal szalonképesebb lesz Damaszkusz nemzetközi téren, és hát a régióban is, mint annak idején az Assad korszakban?
Hát Szíria valamikor, ahogy mondtad, a régi időkben az egyike volt annak a 3-4 arab országnak, amely mindenképpen magának követelte a szerepet az arab világban, Egyiptom, Irak, vagy éppen Szaúd-Arábia mellett. De ma már Szíria egy rettenetesen lepusztult, elgyengült ország, ugye egyrészt. Maga az Assad rezsim is sokat tett ezért, másrészt a 13 éve folyt polgárháborúban itt rendkívüli pusztítás történt. Szíria az egyik legszegényebb országgá vált, nem csak az arab térségben, de szinte a világon.
Ugye és hát jócskán kiürült, ugye mondtam, hogy 22 millió, de hát valójában elképzelhető, hogy ez csak egy hivatalos statisztika, és ennek jó része ennek a populációnak menekült, vagy hát menekülő félben van, ki tudja még.
Igen, mondják, hogy olyan 26 milliós volt a lakosság a polgárháború előtt, és ennek a fele, tehát olyan 13 millióan voltak kénytelenek elhagyni a saját otthonukat. A 13 milliónak a nagyobb része Szíriában maradt, viszont egy majdnem a fele, viszont külföldre menekült, ugye ennek volt az egyik látványos megnyilvánulása 2015-ben, amikor szír menekültek a Balkánon keresztül átmasíroztak Magyarországon át egészen Németországig. De hát Törökországban a mai napig 3 millió szír menekült van, és ugye a Erdogan számításai mögött egy fontos tényező az, hogyha sikerül valahogy pacifikálni Szíriát, akkor ezek a menekültek vissza tudnának indulni. Egyébként tele van az a net is, és a közösségi média is olyan felvételekkel és történetekkel, hogy nagyon sokan indultak meg már most Európából is visszafelé Szíriába, abban a reményben, hogy talán az otthonaikat még épségben megtalálják. Úgyhogy hát ez mindenképpen egy jó jel. De maga a szír gazdaság is rettenetesen lepusztult, gyakorlatilag az Assad rezsim, ugye szintetikus kábítószer gyártásból élt nagy részt, tehát a felújítás az óriási költségeket fog felemészteni, és hát majd nyilvánvalóan az a kérdés, hogy ezt be kik szállnak majd be. Hát én azt gondolom, hogy maga Szíria nem lesz még egy jó ideig olyan fontos, önmagában erős tényező, mint ahogy régen volt. Ugyanakkor maga Szíria rettenetesen fontos, abban a szempontból, hogy stratégiailag fontos helyen van, és a szír történések azok kihatnak az egész térségre. Ugye hát láttuk, hogy Irán számára is mennyire fontos volt, mint az ellenállás tengelyének egyik része. De Törökország számára ugye fontos a menekültek miatt, és hát nagyon fontos, Szíria mindig is bábáskodott Libanon felett.
Időnként nagyon véresen és drasztikusan.
Igen, sőt, nem is voltak diplomáciai kapcsolatok Libanon és Szíria között, mondván, hogy annyira testvéri országról van szó, hogy nincs rá szükség. Tehát voltak ilyen egészen eltúzott történések. És hát ugye a nagy kérdés az, hogy mi lesz Szíria és Izrael között. A Golán fennsíkot a 67-es háborúban Izrael elfoglalta, majd 1981-ben annektálta. És mondják, hogy Bashar al-Assad és az Assad rezsim ugyan megpróbálta visszaszerezni a Golánt, voltak tárgyalások is amerikai közvetítéssel, de úgy igazából, mintha beletörődött volna abba, hogy ezt a területet Szíria elvesztette. Nem indultak támadások szír részről, nem volt gerilla hadművelet, semmi ilyesmi. Most a nagy kérdés az, hogy az új iszlamista rezsim hogy áll a Golán területéhez, amely egyébként a nemzetközi közösség szerint, vagy a nagy része szerint megszállt terület. Tehát ezt rendezni kell. Egyébként Al-Jolaninak a felmenői valamikor a Golán fennsíkról menekültek el a 67-es háború miatt, és hát ő maga meg azt állította, hogy akkor fordult a dzsihád az iszlamista nézetek felé, amikor 2000-ben kitört a második palesztin intifáda. Tehát miközben Al-Jolani nem nyilatkozott még pontosan az Izraelhez fűződő kapcsolatokról, úgy tűnik, hogy igenis érintett személyesen is egyébként. És hát ugye, mint mondtam, nagyon nagy kérdés, hogy majd Izraellel milyen viszonyt, milyen kapcsolatrendszert terveznek kiépíteni.
Még egyetlen kérdésem lenne, hogy a szíriai nyugati diaszpora mennyire tud ebben a folyamatban szerepet vállalni vagy játszani, és ezt azért próbálom ide biggyeszteni a beszélgetésünk fináléjába, mert ugye Assadnak, a leváltott és elmenekült elnöknek is a neje, tulajdonképpen egy Nagy-Britanniában élő szíriai családból származik, tehát létezik egy beágyazó ott nyugaton élő több generációs szíriai közösség. Mit tudni róla, mennyire tőkeerős, mennyire vannak kapcsolatai, mennyire tud egyáltalán beleszólni abba, ami most Damaszkus környékén, mármint hatalmilag Damaszkus környékén történik?
Igen, nyilvánvaló, hogyha létrejön stabil rendszer, akkor ezek a közösségek hasznára lehetnek Szíriának, részben a kapcsolati tőkéjük, részben pedig esetleges pénztőkéjük révén. Kapocs lehet a nyugat felé, ugyanakkor viszont a történéseket most nem ők irányítják, még akkor is, hogyha van egy úgynevezett számüzetésben lévő szír kormány, de nem ők fogják a szálakat rángatni, hanem nyilvánvalóan azok, akik ott a helyszínen ezt a felkelést végigvitték és megnyerték. Abban tudnak mindenképp segíteni, én azt gondolom, abban lehetnek mérsékelt hatásuk lehet, hogy Szíriában a különféle erők meg tudjanak állapodni, meg tudjanak egyezni. Úgyhogy ebben látom egyébként igazából azt a szerepet, amit esetleg jó irányban be tudnak tölteni.
Tavasszal választások lesznek, hogyha márciusig szól a jelenlegi, tényleg ideiglenes kormányfőnek az úgymond mandátuma? Hogy látod?
Érdekes, hogy amikor ezt a hírt ma reggel olvastam, akkor nekem is ez jutott eszembe, hogy vajon miért pont márciusig, de nem láttam azt, hogy konkrétan bejelentették volna, hogy választások lennének, bár külső hangok Európai Unió amerikai részről nyilvánvalóan ezek megfogalmazódnak, ezek a fajta követelések, tanácsok, és ez lenne a cél, de egyelőre ilyen bejelentést még nem láttam. És azt gondolom, hogy ez a március, ez nagyon-nagyon rövid idő, tehát egy ilyen polgárháború sújtotta országban, hogyan lehet majd normálisan és kiknek a részvételével választást szervezni, az egy komoly feladat. És ahhoz, hogy valóban békés és szabad választások legyenek, ahhoz az kellene, hogy ne szabaduljon el ismét az erőszak.
Keresztes Imnek köszönöm, hogy bejelentkeztél a tetőteraszra. Szíriáról beszéltünk, arról az országról, amely több mint fél évszázados egyed uralkodás után próbál új szakaszt kezdeni a történetében. Az Assad család periódusa lejárt, kezdődik egy új fejezet, amelynek a felsejlő körvonalairól beszélgettünk itt a műsorban. Imre, újfent köszönöm, hogy velünk voltál.
Köszönöm szépen.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Holnap találkozunk a tetőterasszal a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostáns Péter Istvánt hallották.
Ez a tetőterasz.